Jelenések könyve 10., 11. és 12. fejezet. Láttuk, hogy a 8. fejezettől megjelent 7 angyal, akiknek a kezében 7 trombita volt, és megfújták trombitájukat, amelynek nyomán óriási katasztrófák sújtják a földet. A 9. fejezetben a 6. trombita szóig jutottunk el, a 10. fejezetben pedig egy kisebb kitérőt találunk. János segítségével bepillanthatunk egy jövőbeli eseménybe. Ez Jézus Krisztus eljövetele a földre, amikor azért jön el, hogy birtokba vegye azt, amit korábban már megvásárolt. Jézus kifizette a földért az árat, és visszavásárolta azt, hogy ismét Isten tulajdonában lehessen. A föld eredetileg is Istené volt, hiszen Isten teremtette. Isten a világot az emberre bízta, az ember pedig a sátán kezébe adta. Ezért nevezi Jézus a sátánt e világ fejedelmének, Pál pedig e világ isteneként említi őt. A sátán egyik alkalommal felajánlotta a földet Jézusnak, ha Jézus hajlandó leborulni és imádni őt. Jézus azonban nem így vásárolta vissza a földet, hanem saját halálával, saját vére által. Az 1 Péter 1.18-tól ezt olvassuk. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Jézus azonban még nem vette birtokba azt, amit már megvásárolt, pedig az már az ő tulajdonát képezi. A Róma 8-ban Pál a következőket írja. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. A megváltás tehát még nem teljes. Közben azonban azt is tudatosítanunk kell, amit Pál az efezusiaknak írt, az Efezus 1.13-tól. Isten eljegyzett bennünket pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. A Zsidók 2.8-ban azt olvashatjuk, hogy Isten mindent Jézus lába alá vetett. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, mert a világ még mindig lázad Istennel szemben. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mi tehát jelenleg az egész teremtéssel együtt sóhajtozunk, együtt vajúdunk, várva arra a dicsőséges napra, amikor az Úr eljön, és magához veszi azt, amit megvásárolt, ami már az ő tulajdonát képezi. És bizony már most örvendezünk abban, hogy a Szentlélek ereje munkálkodik az életünkben, és megtart bennünket addig, amíg Jézus Krisztus vissza nem tér. Nagyon várjuk már azt a napot, amikor az Úr fog uralkodni. Ezért is imádkozzuk folyamatosan, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod a földön, amiképp a mennyben is. 24. Zsoltár első vers. Az Úré a föld, és ami betölti. A földkerekség és a rajta lakók. 2. Zsoltár 8. vers. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Itt a 10. fejezetben tehát azt látjuk, hogy Jézus Krisztus visszatér, és birtokba veszi azt, ami az övé, és elkezd uralkodni a földön. És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből, felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány. Isten szövetségének szimbóluma a szivárvány, ami Isten trónja körül volt látható, és most ott van a fején. Az arca olyan, mint a nap, a lába pedig, mint a tűzoszlop. Ez a hasonlat a jelenések első fejezetében is megtalálható Jézusról. Kezében nyitott könyvecske volt. Emlékezzünk csak vissza, hogy a jelenések 5. fejezetében a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet tart, 7 pecséttel lepecsételve. Azt is láttuk, hogy eleinte úgy tűnik, hogy senki sem képes arra, hogy feltörje a pecséteket és felnyissa a könyvet. És akkor arról is beszéltünk, hogy ez a könyv nem más, mint a föld birtoklevele. Végül Jézus bizonyult egyedül méltónak arra, hogy egymás után feltörje a könyvet lezáró 7 pecsétet, és miután ez megtörtént, Jézus felnyitotta a könyvet. Itt a 10. fejezetben már a nyitott könyvet hozza magával, amely bizonyítja, hogy ő a föld jogos tulajdonosa, mert vérével vásárolta meg azt. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre. És felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a 7 mennydörgés a maga hangján. Ez egy dicsőséges kiáltás volt, a győzelem hangja. Alig várom már, hogy meghalljam. Több ószövetségi profécia is szól arról, hogy amikor Jézus Krisztus visszatér a földre, hatalmas hangon győzelmet kiált. Jeremiás 25:30. Harsog az Úr a magasban, mennydörök szent hajlékában. Harsányon rákiált legelőjére, az ország minden lakójára, szőlőtaposók módján kiált. Hóseás 11:10. Az Urat fogják követni, mert oroszlánként ordít, és a ordít remegve jönnek fiai nyugat felől. Joel könyve 4:16. Felharsan az Úr hangja Sionról, mennydörög Jeruzsálemből. Megrendül az ég és a föld, de népét megoltalmazza az Úr, és Izrael fiainak erőssége lesz. Vissza a Jelenések 10-be. Felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít, és amikor felkiáltott, megszólalt a 7 mennydörgés a maga hangján. Amikor megszólalt a 7 mennydörgés, írni akartam, de hallottam egy hangot az égből, amely így szólt. Pecsételd le, amiket a 7 mennydörgés mondott, és ne írd le. Így tehát nem tudjuk meg, hogy a 7 mennydörgés mit mondott. Erre még várnunk kell. Ebből is láthatjuk, hogy Isten nem mindent árul el nekünk a jövővel kapcsolatban. Nem tudhatjuk, hogy a 7 mennydörgés mit mondott, és ezért nem érdemes és nem is szabad találgatnunk, hogy vajon áldást mondanak-e, vagy ítéletet, vagy bármi mást, mert egyszerűen nem tudjuk. Azokban a dolgokban tehát, amelyekkel kapcsolatban az ige hallgat, jobb, ha mi is hallgatunk, ahelyett, hogy találgatásokba bocsátkoznánk. János pedig egyértelműen azt az utasítást kapja, hogy pecsételje le, amit a 7 mennydörgés mondott, és ne írja le. Ekkor az angyal, akit állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket, a tengert és a benne levőket, hogy nem lesz többé idő. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy nem lesz többé késlekedés. Az egyház, a hívők már régóta várják, hogy Jézus Krisztus visszatérjen, és megalapítsa királyságát a földön. Az ige is arra bátorít bennünket, hogy várjunk türelemmel. Jakab 5. fejezetében ezt olvashatjuk. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Péter levelében ír arról, hogy mivel az Úr látszólag késlekedik, egyesek csúfolódni kezdenek majd. 2 Péter 3:3-tól Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Később Péter hozzáteszi, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Isten pedig látszólag azért késlekedik, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Számunkra tehát úgy tűnik, hogy az Úr késlekedik, késlelteti az eljöveteléét. Neki azonban ezzel konkrét célja van. Ne feledjük, hogy ugyanúgy, ahogy Noé idejében, Isten 100 éven át türelmesen várt, mielőtt özönvizet bocsátott volna a földre, ugyanígy Isten most is türelmesen vár. Péter azonban egyértelműen kijelenti, hogy eljön majd az Úr napja, ebben biztosak lehetünk. Itt pedig már láthatjuk a kijelentést, hogy az Úr nem vár tovább. Egyesek nem értenek egyet azzal, hogy ez az angyal Jézus Krisztus, mert a 6. versben ez az angyal megesküdött az örökkön örökké élőre, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, a földet és a rajta levőket. Ők azzal érvelnek, hogy Jézus Krisztus a teremtő. Ha azonban ő ez az angyal, akkor miért esküszik arra, aki teremtette a mennyet és a benne levőket, ha itt róla van szó? A zsidókhoz írt levélben azt olvashatjuk, hogy amikor Isten ígéretet tett, mivel önmagánál nagyobbra nem esküdhetett, önmagára esküdött meg. Az emberek hajlamosak arra, hogy megesküdjenek valamire, hogy nyomatékosabbá tegyék kijelentésüket. Például azt mondják, az anyám becsületére esküszöm. Vagy azt mondják, a Bibliára esküszöm. Az emberek azért mondják ezt, hogy jobban alátámasszák kijelentésüket, és általában önmaguknál nagyobb dolgokra esküsznek. Azt például nem igazán szokták mondani, hogy a kiskutyámra esküszöm. Amikor azonban Isten szeretne egy ígéretet esküvel megerősíteni, ő nem tud egy önmagánál nagyobb dologra esküdni, ezért önmagára esküszik. Ezt olvashatjuk a zsidók 6-ban is. Én tehát egyáltalán nem találom furcsának azt, hogy itt a jelenések 10:5-ben ez az angyal, akiről én úgy vélem, hogy Jézus Krisztus, az örökkön örökké élőre és mindennek a teremtőjére esküszik, vagyis önmagára, hiszen nem tud önmagánál nagyobbra esküdni. Az angyal tehát megesküszik, hogy elérkezett Krisztus uralmának ideje, illetve hogy nem lesz többé idő, vagyis az Úr nem késlekedik tovább. Ez tehát nem azt jelenti, hogy az idő megszűnik létezni. Hanem azokban a napokban, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogy hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak. Ha megnézzük azokat a kijelentéseket, amelyeket Isten az ő prófétáinak tett, akkor láthatjuk, hogy milyen dicsőséges lesz Jézus Krisztus országa. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Ézsaiás 35:5, akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökkelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. 19. Zsoltár, az egek hirdetik Isten dicsőségét, keze munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik. Mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Isten terve az volt, hogy az emberek megismerhessék Istent a természeten keresztül. A racionálisan gondolkodó ember, amikor a természetre néz, rádöbben arra, hogy Isten létezik. Az irracionálisan gondolkodó ember azonban a természetet kezdi el imádni a természet teremtője helyett. A racionálisan gondolkodó ember a természetben igenis tudatosítja Isten létezését. Egy igencsak elvárosiasodott környezetben élünk, ahol mindenütt lakóházakat és utakat talál az ember, fa és virág pedig egy szál se, mert eltüntették őket, hogy emberi alkotásoknak adjanak helyet. A légkör tele van füstel és mérgező anyagokkal, és már nem láthatjuk a kristálytiszta kék eget. Legalábbis nem túl gyakran, csak esetleg egy jó eső után, vagy amikor egy erős szél más területre hajtja a füstöt. Az emberek tehát nem látják olyan tisztán a természetben Isten üzenetét. Az ember már nem érti meg a természeten keresztül Istent annyira, amennyire azt Isten szeretné, az emberek pedig elveszítik Isten tudatukat, ahogy minden figyelmüket az emberi alkotásokra összpontosítják. Ezért olyan jó az, amikor szabadságot veszünk ki, és kimegyünk például az óceán partjára, vagy elmegyünk a hegyekbe síelni, az jót tesz nekünk. Ha másért nem is, legalább azért, mert érintetlenebb formájában láthatjuk a természetet. Azon keresztül pedig Isten tud hozzánk szólni, és megmutatja nekünk, hogy ő valóban létezik. Biztosan nem szállnék vitába azzal az emberrel, aki azt mondja nekem, hogy ő a természetben megleli Istent. Erre csak azt tudom mondani, hogy én is. Isten valóban megmutatta magát nekünk a természetben. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a természet már nem pontosan olyan, amilyennek azt Isten eltervezte és megteremtette. Istennek nem az volt az eredeti elképzelése, hogy szennyezetté váljanak ivóvízkészleteink. Ez már az emberi tevékenység eredménye. A természet tehát már nem fest egy kristálytiszta képet Istenről. Egy napon azonban Isten mindent helyreállít, és akkor a természetet olyannak fogjuk látni, amilyennek azt Isten eredetileg eltervezte. Ne feledjük, hogy az ember elbukott. Mi bukott természettel jövünk világra, mohóságunk motivál bennünket, és így nem igazán érdekel bennünket fele barátunk. Nem mások jóléte érdekel bennünket, hanem saját jólétünk, így az emberek sem olyanok, amilyennek Isten eredetileg tervezte őket. Látjuk az emberi mohóságot, ahogy próbál mindent összeharácsolni és másoktól elvenni. Sőt, látjuk, hogy mások ennek eredményeként tönkre mennek. Másrészt pedig látunk olyanokat is, akiknek sok pénze van, és akik nagy fényűzésben élnek, csillagászati összegekért ruhákat vásárolnak, vagy valami hasonló ostoba dolgot tesznek. 100 000 dolláros gyémántot viselnek, miközben mások óriási szükségletben szenvednek. Az emberek nem úgy élnek, ahogy azt Isten eredetileg eltervezte. Az emberek nem osztoznak az erőforrásokon. Egy napon azonban, amikor Jézus Krisztus megalapítja az ő országát, akkor végre megláthatjuk, hogy milyennek szánta Isten az embert és az életet. Hanem azokban a napokban, amikor megszólal a 7. angyal trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak a prófétáknak. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt. Menj el, vedd át a könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön állt. Oda mentem az angyalhoz, és kértem tőle, adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám. Vedd át, és edd meg! Keserűvé teszi a gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mint a méz. Átvettem a könyvecskét, és megettem. A számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom. Ma is szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy szinte felfaltam ezt a könyvet. És ahogy János felfalta ezt a könyvet, látni fogja, milyen dicsőséges lesz az az időszak, amikor Jézus Krisztus visszatér, milyen dicsőséges lesz az a pillanat, amikor Jézus Krisztus birtokba veszi a földet. A könyv azonban azért keserű, mert a földnek szörnyű csapásokon kell átmennie Jézus Krisztus 1000 éves uralmát megelőzően. Hiszen elég csak egy kicsit előrébb lapoznunk a Jelenések könyvében, és már is megláthatjuk, milyen csapások sújtják a földet, ahogy Jézus egyenként feltörte a könyv pecsétjeit. Ezek a keserű pirulák, Krisztus országának reménysége azonban édes, mint a méz. És ez a szó hangzott felém. Ismét prófétálni kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Ekkor bírói pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott fel. Kelj fel és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat. Ebből az igerészből sok mindent megtudhatunk. Először is azt, hogy újjáépítették a jeruzsálemi templomot. A mi szemszögünkből nézve ez a jövőben fog megvalósulni, a nagy nyomorúság időszakában, hiszen itt az még nem fejeződött be, a 7. trombita szó még nem hangzott fel, és a harag 7 poharának kiöntésére sem került még sor. A nagy nyomorúság időszakában tehát állni fog Jeruzsálemben a templom, vagyis valamikor a jövőben újjáépítik, és a zsidók ismét ott imádják majd Istent. Napjainkban is él Jeruzsálemben a zsidóknak egy csoportja, akik minden erejükkel azon vannak, hogy Jeruzsálemben a templom újra felépülhessen. Legalább 2 vagy 3 olyan szervezetet találunk, amelyek a jeruzsálemi templom újjáépítése mellett kötelezték el magukat, Olyannyira, hogy egyesek úgy érzik, hogy erőszakkal kell majd elüldözniük a muzulmánokat a templomhegyről, hogy az ismét az övék lehessen. Mások egy mérsékeltebb álláspontot képviselnek. Ők úgy gondolják, hogy a megoldást a templomhegy felosztása jelenteni. Elképzelésük szerint egy szent háború elkerülése érdekében a templomhegyen falat kéne emelni a sziklatemplom északi részénél, ezzel ketté választva a templomhegy területét. Ez lehetővé tenni a zsidók számára, hogy a templomhegy északi részén építsék újjá templomukat. Dr. Asher Kaufman, aki éveken át tanulmányozta a templomhegyhez kapcsolódó feljegyzéseket, meg van győződve arról, hogy Salamon temploma a sziklatemplomtól északra levő területen helyezkedik el. Jelenleg a sziklatemplomtól körülbelül 100 méterre északra helyezkedik el egy kisebb kőépítmény, amit a lelkek templomának vagy a kőtáblák templomának is neveznek. Dr. Kaufman szerint ezen a helyen állt a szentek szentje Salamon templomában. Ez bizonyítja az is, hogy ha innen kelet felé fordulunk, a keleti kapun keresztül az olajfák hegyét pillanthatjuk meg. Ez is arra utal, hogy ezen a helyen állhatott annak idején Salamon temploma. Dr. Kaufman más zsidókkal egyetemben egy mérsékeltebb álláspontot képvisel, és úgy gondolja, hogy a templomot Jeruzsálemben Salamon templomának helyén, vagyis a sziklatemplomtól északra lehetne felépíteni úgy, hogy a sziklatemplomot ez nem fogja zavarni. Én úgy gondolom, hogy a Kaufman csoportjának lesz igaza azért, mert a Jelenések 11-ben, amikor János arra kéri Istent, hogy keljen fel és mérje meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat, a második versben ezt az utasítást olvashatjuk. De a templom külső udvarát hagyd ki, és nem érd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják 42 hónapig. János tehát azt az utasítást kapja, hogy a külső udvart, ez pedig annak a területnek felel meg, ahol a sziklatemplom áll, nem érje meg, mert ez a pogányoknak adatott. Ezékiel könyvében is találunk egy proféciát a felépítendő templomra vonatkozóan. Az Ezékiel 40-ben Isten a profétát is arra kéri, mérje meg a templomot, és Ezékiel fel is jegyzi a mérés eredményét. Az Ezékiel 42:20-ban a következőket olvashatjuk. Mind a négy égtáj felől megmérte, kőfala volt körös körül, amelynek a hosszúsága is 500, a szélessége is 500 könyök volt. Ez választotta el a szent területet a közönségestől. Mindennek fényében meggyőződésem, hogy a templom újjáépül Jeruzsálemben, illetve a megoldást egy fal jelenti majd, amelyet a sziklatemplomtól északra húznak fel, és így mintegy 5-6 hektárnyi területet biztosítanak a zsidóknak, hogy ott építhessék fel a templomukat. Úgy gondolom, hogy a templomot újjáépítik, bár én akkor már nem leszek itt a földön. Szerintem a szükséges intézkedéseket az Antikrisztus teszi majd meg, miután Isten kiragadta az ő egyházát ebből a világból. Az Antikrisztus szövetségre lép majd a zsidókkal, de a 7 éves időszak közepén megszegi a szövetséget. Bemegy a templomba, megáll a szentek szentjében, és kijelenti magáról, hogy ő Isten, és mindenkit arra kényszerít majd, hogy őt Istenként imádja. Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy 1260 napig prófétáljanak zsákruhába öltözve. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Ha valaki bántani akarja őket, tűztör elő szájukból és megemészti ellenségeiket, és ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. Isten tehát két tanút küld, hogy tanúbizonyságot tegyenek a zsidóknak. A nem zsidók megtérési időszaka eddigre már befejeződik, de Isten még egy 7 éves időszakon át munkálkodik a zsidókban. Dániel 9:24-től. 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Tudd meg azért és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig, azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. És valóban 483 évvel azután, hogy Artasaszták király kiadta a parancsot, hogy építsék újjá Jeruzsálemet, Jézus eljött a földre. De még egy 7 éves időszak Izrael számára még hátra van. Ebben az időszakban Isten kimondottan Izraellel foglalkozik majd, és 7 tanút küld közéjük, akik közül az egyik Illés lesz. Az Ószövetség utolsó könyvében, Malakiás könyvének utolsó verseiben olvashatjuk, hogy Isten készen áll arra, hogy egy új fejezetet nyisson, és megnyissa az ajtót a nem zsidók előtt, elküldve hozzájuk a Szent Lelket és magát Jézus Krisztust, hogy magához vonjon sokakat a pogányok közül. Így tehát Izrael fejezete egy időre lezárult, és Isten utolsó szavai Izraelhez a következők a Malakiás 3:23-tól. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Isten tehát megígéri, hogy újra elküldi Illés prófétát, ezért a 2 tanú közül az egyik kétségtelenül Illés lesz. Ezek a tanúk például tüzet bocsájtanak ellenségeikre. Emlékezzünk csak vissza Illés próféta tetteire. Az egyik alkalommal a király elküldte parancsnokát 50 emberrel, hogy tartóztassák le Illést. Illés pedig éppen a hegy tetején tartózkodott, a parancsnok pedig így szólt a 2 Királyok 1:9-ben. Isten embere, a király azt parancsolja, hogy jöjj le! Illés így felelt az 50 ember parancsnokának. Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor tűz szállt le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. A király elküldte hozzá egy másik parancsnokát is, 50 emberével, aki így szólította meg. Isten embere, azt üzeni a király, hogy jöjj le azonnal! De Illés így felelt neki. Ha én az Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor Isten tűze szállt le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. Még egy harmadik parancsnokát is elküldte 50 emberével együtt. Ez a harmadik parancsnok felérve térdre rogyott Illés előtt, könyörgött neki, és így szólt hozzá. Isten embere! Kérlek, legyen drága előtted az én életem és az 50 szolgádnak az élete. Lásd, tűz szállt le az égből, és megemésztette az előbbi 2 parancsnokot és 50 emberüket, de most az én életem legyen drága előtted. Illés pedig vele tartott. Látjuk tehát, hogy Illés képes volt arra, hogy tüzet bocsásson ezekre az emberekre, és a Jelenések könyvében szereplő 2 tanú is képes lesz erre, mintha Illés a régi jól bevált módszeréhez folyamodna ismét. A Jelenések 11:4-ben azt írja az ige, hogy ez a 2 tanú a 2 olajfa és a 2 gyertyatartó. Itt kell megemlítenünk Zakariás látomását. Zakariás pap volt, és így feladatai közé tartozott, hogy a gyertyatartó mécseseit olajjal töltse fel a templomban. A szent helyen ott állt a menóra a 7 ágú gyertyatartó, amit Mózes készített, amelynek mécseseit minden nap egy egészen különleges olajjal kellett feltölteni, amelyet az Istentől kapott utasítások alapján készítettek el. Az olajat azért volt minden nap fontos pótolni, mert ezek a mécsesek világították be a szent helyet, és soha nem aludhattak ki. Ez pedig a templomban szolgáló pap feladata volt. Zakariás papként szolgált Isten templomában, és minden nap ez volt az egyik feladata, hogy megtöltse a mécseseket olajjal. Ezt azonban bizonyos szertartások előzték meg, amelyeket még az olaj pótlása előtt el kellett végezzen. Azt tudjuk, hogy minden ismétlődő tevékenység egy idő után monotonná válik. Gondoljunk csak a mosásra vagy a mosogatásra. Elképzelhető tehát, hogy Zakariás kezdett nagyon belefáradni ebbe a mindennapos gyakorlatba, és az egyik nap volt egy látomása, amelyben 2 olajfát látott. A 2 olajfából pedig 2 aranycsövön keresztül aranyszínű olaj folyt a mécsesekbe. Mivel tehát az olaj közvetlenül a fákból csordog át a lámpatartó mécseseibe, nem volt szükség a papra, hogy minden nap feltöltse olajjal a mécseseket. Nem volt szükség erre a mindennapi monoton gyakorlatra. A Zakariás 4:6-ban ezt olvashatjuk. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkem által. Az olaj a Szentlélek szimbóluma. És az erő, a hatalom a Szentlélekben van, és abban, hogy Isten folyamatosan ellát bennünket az ő szent lelkével. Visszatérve a jelenések 11-hez, nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban. Vagyis 3,5 éven át sehol a földön nem esik majd az eső. Képzeljük csak el azt az aszályt, ami ennek következtében a földet fogja sújtani. Ne feledjük, hogy Illés földi élete során buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, és nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig, ahogy arról Jakab levelének 5. fejezetében olvashatunk. És van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják. Azt tehát biztosra vehetjük, hogy a két tanú közül az egyik Illés próféta lesz, a másik tanú kilétével kapcsolatban nem lehetünk ennyire biztosak. Az ige magyarázók véleménye eltér erre vonatkozóan. Egyesek úgy gondolják, hogy a másik tanú Mózes lesz, hiszen Mózes képviseli a törvényt, Illés pedig a prófétákat. A Máté 17-ben arról olvashatunk, hogy Jézus egy nap felvitte Pétert, Jakabot és Jánost egy hegyre, ott pedig szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És akkor ott a hegyen megjelent Mózes és Illés. Ez is utalhat arra, hogy a jövőben ismét együtt jelennek meg két tanúként, együtt szolgálva Istent. A jelenések 11.6-ban azt olvassuk, hogy a két tanúnak hatalma lesz arra is, hogy a vizet vérré változtassa. Ne feledjük, hogy ez volt az egyik csapás, amit Isten az egyiptomiakra bocsátott Mózesen keresztül. Azt is láthatjuk itt, hogy hatalmuk van arra, hogy megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják. Mindez tehát Mózesre utal. Mások szerint azonban a másik tanú Illés oldalán Énok lesz, aki nem halt meg. A zsidók 11.5-ben azt olvassuk róla, hogy hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg. Zsidók 9.27 elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak. Az ószövetségi időkben azonban két emberrel ez még nem történt meg, Énokkal és Illéssel. Ők tehát visszatérnek, hogy ezúttal őket se kerülje el a halál. A 7. vers ugyanis elárulja nekünk, hogy amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Ők tehát, ha megkésve is, de végül találkoznak a halállal. Meggyőző érvek szólnak Mózes, illetve Énok mellett is. Őszintén szólva nem tudom, hogy ki lesz a másik tanú, de nem is ez a lényeg. És amikor bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Addig azonban a fenevad ezt nem teheti meg, amíg be nem végezték bizonyságtételüket, mert megvan szabva az az idő, amely alatt ők bizonyságot tesznek. Ez 1260 nap lesz. Tehát csak akkor lesz a fenevadnak hatalma arra, hogy megölje őket, miután bevégzik bizonyságtételüket. Bizonyos értelemben úgy gondolom, hogy amikor életünket odaszálljuk Istennek, attól kezdve valóban az ő kezében van az életünk, mivel neki terve van velünk. Van egy megvalósítandó feladata számunkra, és egészen addig megóv bennünket itt a földön, amíg ezt a feladatot be nem teljesítjük. Gondoljunk csak bele azokba az esetekbe, például egy autóbalesetbe, amikor az ember meg kellett volna haljon, és csodával határos módon mégis életben maradt. És az orvosok is azt mondják, hogy ez hihetetlen. De valószínű, hogy Istennek még dolga volt azzal az emberrel itt a földön. Szerintem az Úr igenis megóv bennünket, vagyis életben maradunk egészen addig, amíg Isten az ő munkáját el nem végezte, bennünk és rajtunk keresztül. Úgy gondolom azonban, hogy amikor bevégezzük bizonyságtételünket, az Úr bennünket is kiragad ebből a világból, hogy vele lehessünk. Hiszen miért tartana itt bennünket tovább? Isten mindannyiunk számára előkészített egy feladatot. A Filippi 3.12-ben ezt írja Pál. Nem mintha már elértem volna mindazt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Jézus Krisztus. Pál tulajdonképpen azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus megragadta őt, egy különleges terve volt az életére, és az Úr megmutatta Pálnak mindazokat a dolgokat, amelyeket majd az Úrért fog megtenni, miközben szenvednie is kell majd érte. Az igében láthatjuk, hogy Pált néhány alkalommal valóban megpróbálták megölni. Egyszer például megkövezték, és úgy tűnt, hogy meghalt, ezért kivonszolták a városon kívülre, és otthagyták. Később, amikor Pál erről ír, tulajdonképpen azt mondja, hogy ő maga sem tudja, hogy valóban meghalt-e akkor, amikor megkövezték, vagy sem. A 2 Korintus 12.2-ben ezt írja. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a 3. égig. Elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Akik megkövezték Pált, meg voltak győződve arról, hogy meghalt. A barátai is azt hitték, hogy meghalt, és ott álltak Pál körül, és gyászolták. Amikor Pál hirtelen megrázta magát, felállt és azt mondta. Na jó, menjünk vissza a városba, és prédikáljunk tovább. A barátai pedig értetlenül néztek rá, de hát Pál, ez őrültség, ismét megköveznek. Istennek azonban még feladata volt Pál számára, és ezért megóvta őt a haláltól, ahogy bennünket is megtart, amíg be nem végezzük bizonyságtételünket. Amikor azonban a tanúk bevégzik bizonyságtételüket, a fenevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük a nagyváros utcáján hever, amelynek neve lelki értelemben Szodoma és Egyiptom, ahol az ő úrukat is megfeszítették. Vagyis itt Jeruzsálemről van szó. A népek és törzsek, a nyelvek és nemzetek fiai látják az ő holttestüket 3,5 napig, de nem engedik sírba tenni. Hogyan lehetséges az, hogy az egész világ látja a holttestüket ott heverni az utcán? Például műholdas közvetítéssel. Néhány évtizeddel ezelőtt ez még nem lett volna lehetséges. Ez a profécia nem is olyan régen még nem teljesedhetett volna be. Mostanra azonban már műholdak segítségével élő közvetítést lehet sugározni Jeruzsálemből. Az ember otthon a nappaliában hátradőlhet a karosszékében, és élőben figyelheti a jeruzsálemi eseményeket. A nagy tévécsatornák mind elküldik majd tudósítóikat. Szerintem sokan közülük akkor még itt lesznek a földön. Ők majd tudósítanak erről a különleges eseményről. Beszámolnak erről a két emberről, akik megdöbbentették a világot bámulatos hatalmukkal, és olyan sok problémát okoztak, mert visszatartották az esőt, és tüzet bocsátottak az emberekre. Biztos vagyok benne, hogy ezek a tévétársaságok külön embereket küldenek majd Jeruzsálembe, hogy dokumentumfilmet készítsenek erről a két tanúról. A lényeg azonban, hogy ezen a két emberen lesz a világ szeme. Amikor pedig meghalnak, az emberek annyira dühösek lesznek rájuk a különféle csapások miatt, hogy nem lesznek majd hajlandók eltemetni őket. Engedik, hogy holttestük ott heverjen az utcán, és ahogy az emberek elsétálnak mellettük, jól megrugdossák őket, leköpik, tehát minden formában megbecstelenítik a holttesteket. A föld lakói pedig örülnek ennek és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két proféta gyötörte meg a föld lakóit. Óriási ünneplésben tör ki az egész világ a két tanú halálának hírére. Boldogok lesznek az emberek, hogy az a két bajkeverő végre meghalt. Az Antikrisztust pedig hősként ünneplik majd. A 3,5 nap elmúltával azután az Istentől az élet lelke szállt beléjük, és lábra álltak. Nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket. És hatalmas hangot hallottak a mennyből, amely így szólt a két prófétához. Jöjjetek fel ide! És ellenségeik szeme láttára felmentek a felhőben a mennybe. Képzeljük csak el, ahogyan ott áll az a sok ember, és kamerával veszi mindazt, ami történik. Biztosan tátva marad a szájuk, hogy a két tanú hirtelen lábra áll, majd felemelkedik az égbe. Abban az órában nagy földrengés támadt, a földrengés megölt 7000 főnyi embertömeget, a többieket pedig rémület szállta meg, és dicsőítették a menny istenét. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj eljön hamar. A 15. vershez érve visszatérünk a trombita szókhoz, a 7. trombita szó harsan majd fel. A 7. angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben. A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Isten tehát kiönti az ítéletét a földre, hogy előkészítse a világot Jézus Krisztus visszatérésére és az ő országának megalapítására. A mennyben pedig hatalmas hangok hirdetik, hogy Krisztusé a hatalom, és hogy ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, akik Isten előtt ülnek trónjaikon, arcra borultak és imádták Istent, és így szóltak. Hálát adunk neked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz. Végre vége a várakozásnak, eljött az Úr ideje. Haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsiknek és a nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az Isten temploma a mennyben. Tudjuk, hogy a földi templom csak egy modellje az Isten mennyei templomának, és megjelent templomában az ő szövetségének ládája, amelynek mintájára Mózes készítette a szövetség ládáját itt a földön. És villámlás, zúgás és mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt. Így jutunk el a 12. fejezethez, amely szintén egy kitérőt jelent. Az eddig látott történet fonalát a 16. fejezetben vesszük fel ismét, amelyben sor kerül a harag 7 poharának kiöntésére. A 12-től a 15. fejezetekig a történések más részeiben nyerhetünk bepillantást. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve és lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Az asszony kilétét Mózes első könyve fedi fel előttünk. Józsefnek is volt egy álma, amelyben meghajolt előtte a nap, a hold és 11 csillag. Ez az asszony tehát nem más, mint Izrael népe, az a 12 törzs, akik Jákob leszármazottai. Várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Tehát készen állt arra, hogy megszülje gyermekét. Tudnunk kell, hogy Isten terve Izrael népével az volt, hogy elhozzák a messiást a világba. Isten akarata szerint a messiás Ábrahám és Dávid leszármazottja lesz. Isten Izrael népét választotta ki erre a feladatra, hogy rajtuk keresztül eljöjjön a világba a megváltó. Isten egy bizonyos népet mindenképpen ki kellett erre válasszon, és ő Izraelt választotta. Ezért mondjuk azt, hogy Izrael népe a választott nép. Tehát mire választotta ki őket Isten? Arra, hogy rajtuk keresztül hozza el fiát a világba. Ebben csak az a szomorú, hogy miután Isten valóban használta is őket, és elhozta rajtuk keresztül a messiást, a zsidó nép elutasította Isten fiát, akit maga Isten küldött a világba. Izrael népe azonban nem csak Jézus Krisztust utasította el, hanem korábban már a prófétákat is, akiket Isten küldött. Az egyik alkalommal Jézus meglehetősen feldühítette a zsidókat az egyik példázatával, amelyet a Máté 21.33-tól olvashatunk. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, azután bérbeadta a munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta. A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Ez a példázat azok ellen a zsidók ellen szólt, akik üldözték a prófétákat. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Teszi fel a kérdést István. Isten tehát Izrael népét választotta ki arra a feladatra, hogy rajta keresztül elküldje fiát a világba. Itt a Jelenések könyvében ez az asszony Izrael népe, és vajudva, szüléstől gyötrődve kiáltozik. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, a sátán, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Két jel tűnik hát fel az égen, először is az asszony Izrael népe. Az asszony pedig vajúdik, és már csak nem megszülte a gyermekét, a messiást. Megjelenik azonban a sátán is, lesben állva, hogy abban a pillanatban elpusztítsa a fiú gyermeket, amikor megszületik. Emlékezzünk csak Heródesre, amikor a napkeleti bölcsek azt kérdezték tőle, hogy hol kell megszületnie a királynak. Heródes akkor megkérdezte az írások ismerőit, akik azt válaszolták neki, hogy Betlehemben születik meg a király, így Heródes Betlehembe irányította a napkeleti bölcseket. Mielőtt azonban tovább indultak, arra kérte őket, hogy amikor odaérnek Betlehembe és megtalálják a királyt, akkor térjenek hozzá vissza, és számoljanak be neki arról, hogy hol találták meg a királyt, hogy utána ő is elmehessen és leborulhasson előtte. Heródes királynak üldözési mániája volt, és attól rettegett, hogy valaki megfosztja őt trónjától. Korábban már megölte feleségét és megölte fiait is. Akkor tájt az a mondás járta, hogy Heródes disznói nagyobb biztonságban vannak, mint saját fiai. Heródes féltette trónját, és minden bokor mögött valamiféle összeesküvést látott meghúzódni. Ugyanez a rettegés fogta előtt akkor is, amikor meghallotta, hogy megszületett a király. Arra kérte tehát a napkeleti bölcseket, hogy térjenek vissza hozzá, és számoljanak be mindenről, nyilvánvalóan azért, hogy utána elmehessen és megölethesse a megszületett messiást. Amikor azonban a napkeleti bölcsek nem tértek vissza hozzá, elrendelte, hogy Betlehemben és környékén minden 2 évnél fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg. Itt a Jelenések könyvében láthatjuk tehát a sárkányt, aki készen áll arra, hogy felfalja a gyermeket abban a pillanatban, hogy megszületik. És még egy fontos dolgot láthatunk itt a Jelenések 12:4-ben. Mivel az angyalokra az ige többször csillagként utal, ez az igevers azt jelentheti, hogy amikor a sátán fellázadt Isten ellen, az angyalok egyharmada is fellázadt vele együtt. Azt nem tudjuk pontosan, hogy az angyalok lázadására mikor került sor. Kétségtelen, hogy még a világ teremtése előtt, de hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk. Lázadásának pillanatáig a sátán egy tökéletes angyalnak számított. Az Ezékiel 28:12-ben ezt olvashatjuk róla. Te voltál a mintakép. Tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. Az Ézsaiás 14-ben azt olvashatjuk, hogy a sátán büszkévé vált, és ezt mondta magába. Felmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Odaülök az Istenek hegyére, a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Vagyis olyan leszek, mint Isten. A sátán azonban elbukik. Eljön majd az a nap, amikor meglátjuk a sátánt, és csodálkozva ezt fogjuk kérdezni majd. Ő okozott nekünk ennyi bajt? Hihetetlen. Tehát feltűnt egy másik jel is az égen, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Ez az Antikrisztus leírására emlékeztet bennünket, és tudjuk, hogy az Antikrisztus a sátán megtestesülése. Farka magával sodorta az ég csillagainak egyharmadát. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. Később, amikor Jézus Krisztus visszatér a földre, hogy megalapítsa az ő országát, ugyanezt mondja az ige, hogy vasvesszővel legelteti a népeket. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához. Pillanatnyilag is ott van, hiszen Jézus a feltámadását követően felment a mennybe. Lukács evangéliuma azt írja, hogy Jézus most is ott van, trónján ül és arra vár, hogy az Atya mindent az ő lába alá vessen. Így érkezünk el a 6. vershez, amely már a jövőbe kalauzol bennünket. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől elkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. A Máté 24.3-ban a tanítványok a következő kérdést tették fel Jézusnak. Mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus pedig először felsorolta a jeleket, majd pedig a 15. verstől a következőket mondja. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Mit mond tehát Jézus? Azt, hogy amikor ez megtörténik, meneküljenek a pusztába. Felmerül a kérdés, hogy miről van itt szó, amikor Jézus azt mondja, hogy amikor meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen. Vajon mit jelenthet ez? Miután újjáépül Jeruzsálemben a zsidók temploma, és ismét bevezetik az áldozati rendszert, a 7 éves időszak felénél, vagyis a 7 év kezdetétől számított 3,5 év elteltével, az Antikrisztus elmegy Jeruzsálembe, és bemegy a szentek szentjébe, a zsidók újjáépített templomában. Ott pedig kijelenti magáról, hogy ő Isten, és azt követeli az emberektől, hogy őt istenként imádják. Ez az a pusztító utálatosság, amit Dániel próféta említ. Jézus tehát a Máté 24-ben azt mondja, abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, hagyjatok ott csapott papot és meneküljetek. Az asszony tehát elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig, vagyis 3,5 éven át. Az a hely, ahová az asszony a pusztába menekült, elképzelhető, hogy Petra városa, a Sziklaváros, amely a Holttengertől délkeletre található. Az Ézsaiás 16.1-ben ugyanis ezt olvashatjuk. Küldjetek bárányokat az ország uralkodójának Szelából, a pusztaságon át Sion leányának hegyére. Egyesek szerint Szela Petra városát jelenti, amely a mai Jordánia területén található. Az Ézsaiás 16.4-ben pedig a következőket olvashatjuk. Lakozzanak benned menekültjeim, ó Moáb, légy rejtek helyük, ha jön a pusztító. Ez azért érdekes, mert Moáb a mai Jordániát jelenti, ahol Szela, vagyis Petra városa található. Petrába, a Sziklavárosba menekülnek tehát, ahol Isten 3,5 éven át gondoskodik róluk. Persze felmerül a kérdés, hogy hogyan gondoskodik majd róluk az Isten a pusztában 3,5 éven át. De hát gondoljunk csak arra, amikor Isten 40 éven át gondoskodott Izrael népéről a pusztában. Akkor mannával táplálta őket, és ezt most is megteheti. Illésnek pedig madarak hoztak élelmet. Az tehát egészen biztos, hogy 3,5 éven át gondoskodik majd róluk. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. Tehát a sárkányok is voltak angyalai, akik bekapcsolódtak a csatába. De nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. A dolgok jelenlegi állása szerint a sátánnak egyelőre bejárása van a mennybe. A sátán ezt ki is használja, és eljár a mennybe, hogy bennünket vádoljon Isten előtt. Nézd csak ott azt az embert, mondja a sátán Istennek. Elvileg ő a te szolgád. Láttad, mit tett a múlt héten? Szörnyű. Ezt látjuk Jobb könyvében is. történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is. Az Úr megkérdezte a Sátánt: honnan jössz? A Sátán azt felelte az Úrnak: a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre az Úr azt mondta a Sátánnak: észrevetted-e szolgámat Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A Sátán így felelt az Úrnak: nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyet csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezedet, és tedd rá arra, amije van, majd káromolni fog téged. A Sátán itt azzal gyanúsítja Jóbot Isten előtt, hogy csak érdekből szereti Istent. Csak azért, mert neki abból haszna van. Az Úr ezt felelte a Sátánnak: mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezet. A Sátán pedig élt ezzel a lehetőséggel. Minden vagyonától megfosztotta Jóbot. Jób azonban leborult és imádta Istent, és a Jób 1.21-ben így szólt: mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a Sátánt: honnan jössz? A Sátán ezt felelte az Úrnak: a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a Sátánnak: észrevetted-e szolgámat Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen. A Sátán azonban így válaszolt az Úrnak: bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezedet, és tedd rá a csontjaira és a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a Sátánnak: a kezedbe adom, csak az életére vigyázz. Isten tehát bizonyos határokat állított fel a Sátánnak. Jobbot hamarosan rosszindulatú fekélyek borították tetőtől talpig, úgyhogy csak hamuban tudott feküdni. A felesége ezt mondta neki: még most is kitartóan fedhetetlen vagy, átkozd meg Istent és hallj meg! Azután jöttek a barátai, és nem értették a helyzetet, majd elkezdték Jobbot mindenféle titkos bűnökkel vádolni. Jobb könyve tehát jól példázza azt, hogy jelenleg a Sátánnak bemenetele van a mennybe, és hogy a Sátán a mennyben Isten gyermekeit vádolja Isten előtt. Visszatérve azonban a Jelenések 12-höz, láthatjuk, hogy a Sátánt egy napon végérvényesen száműzik a mennyből. Egy napon Mihály az ő angyalaival harcba száll ellene. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Mivel az emberek elutasítják az igazságot, Isten megengedi, hogy megtévesszék őket. Ha nem akarod elhinni Isten igazságát, Isten megengedi, hogy elhiggy egy teljesen lehetetlen történetet is. Ha nem akarod elhinni, hogy Isten teremtette a földet, ha nem akarod elhinni, hogy Isten teremtett téged is, vagy ha nem vagy hajlandó elhinni, hogy Isten tervezte meg a szervezetedet, a szemedet például, amely egy igencsak bonyolult szerkezet, ha nem vagy hajlandó elhinni azt, hogy ezt valakinek meg kellett terveznie és teremtenie, jó, rendben van, akkor higgy el egy őrültséget. Egy giliszta előmászott az iszapból, testének felső részét megégette a nap, így azon a részén egy kis szeplő jelent meg, majd elindult a mutáció folyamata, és az évmilliók során ebből a szeplőből szépen lassan kialakult a szem. Ez a hihetetlenül bonyolult szerkezet, amely átalakítja mindazt, amit látunk, utána pedig elküldi ezt az információt az agynak. És vannak olyan tudósok, akik hajlandók elhinni ezt az őrült történetet. Pedig ha valaki ezt a gyermekeknek meséli el, még ők sem hiszik el. Ha tehát valaki nem hajlandó elhinni az igazságot, Isten megengedi, hogy elhiggye a hazugságot, függetlenül attól, hogy mennyire abszurd is ez a hazugság. Róma 1.28. És mivel nem méltatták Istent, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ha nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róla, Isten megengedi, hogy haszontalanná váljon gondolkodásunk. Ha nem akarjuk elhinni az igazságot, Isten megengedi, hogy hazugságot higgyünk el. Az ige azt is elárulja nekünk, hogy az Antikrisztus nagyon sikeresen megtéveszti majd az embereket. Azok, akik nem akarták Isten igazságát elhinni, végül az Antikrisztus hazugságát hiszik el. A János 5.43-ban Jézus a következőket mondja. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Tulajdonképpen Jézus itt azt mondja, hogy nem akarjátok befogadni az igazságot, s majd elfogadjátok a hazugságot. A sátán a világ megtévesztője. Figyeljünk oda, hogy bennünket ne tévesszen meg, és ne térítsen el Istentől, az igazságtól és Isten szeretetétől, amely a miénk Krisztusban. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most tett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Mi Jézus Krisztus vére által győzedelmeskedhetünk a sátán felett. Bennünket Jézus Krisztus megváltott és megvásárolt. A Róma 8.12-ben a következőket írja Pál. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Pál ezután arra bátorít bennünket, hogy éljünk a lélek szerint. Az 1 Korintus 6.19-től. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Nem a magatokéi vagytok, mondja Pál. Áron vétettetek meg. Régi életünk, a régi természetünk meghalt, halottnak tartjuk azt, hogy egy új életet élhessünk Krisztus szerint lélekben. Bizonyságtételünk pedig az, hogy Jézus Krisztus tulajdon vérével megváltott bennünket, és új élettel ajándékozott meg. Ezzel a bizonyságtétellel tudunk győzni a sátán felett. Ezért vigadjatok egek is, akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Nagyjából 3,5 évvel ezután megkötözik a sátánt, és az abúszóba vetik. A sátán tehát dühös, mert legyőzték, és minden haragját kiönti majd azokra, akik majd abban az időben fognak élni a földön. Amikor látta a sátán, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. Vagyis a sárkány üldözőbe veszi Izrael népét. Ez pedig annyit jelent, hogy a zsidó nép, amelynek már eddig is oly sok üldöztetésben volt része, ismét üldöztetés tárgya lesz. Gondoljunk csak azokra a kegyetlenkedésekre, amelyek a zsidó népet a múltban érték. Gondoljunk a spanyol inkvizícióra, vagy a zsidók tömeges pusztítására Hitler alatt, vagy később a zsidók üldöztetésére a Szovjetunióban a kommunista uralom alatt. A zsidóknak már eddig is nagyon sok jutott az üldöztetésből. Vannak olyanok, akik gyűlölik őket anélkül, hogy meg tudnák azt igazán indokolni. Az antiszemitizmus nagyon is jelen van a világban. Ami azonban még ennél is szomorúbb, hogy a zsidó népre a jövőben is üldöztetés vár még. Hiszen a 13. versben ezt olvashatjuk. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas 2 szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és az idő feléig. Az ideig kifejezés 1 évet jelent, az időkig kifejezés 2 évet, az idő feléig pedig 1/2 évet jelent, vagyis összesen 3,5 év ez, 1260 nap. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, vagyis egy egész sereget küldött utána, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Az Izraelt üldöző sereg tehát elpusztul, ahogy megnyílik alatta a föld. Mózes 4. könyvének 16. fejezetében azt olvashatjuk, hogy Kóré fellázadt Mózes ellen 250 izraelivel együtt, akik a közösség vezető emberei, a gyülekezet képviselői voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik. Elegünk van belőletek. Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé, hiszen az egész közösség a maga egészében szent, és közöttük van az Úr. Ezzel Kóréék tulajdonképpen azt mondták, hogy mi léviták vagyunk, és nekünk is legalább annyi jogunk van, mint Áronnak és fiainak. Végül a lázadásnak Mózes ezekkel a szavakkal vetett véget. Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engem ezeknek a dolgoknak a véghezvitelére, és hogy nem magamtól cselekszem. Ha úgy halnak meg ezek, ahogyan más ember hal meg, és ha az lesz a sorsuk, ami minden más embernek, akkor nem az Úr küldött engem. De ha az Úr valami csodálatos dolgot visz véghez, a föld megnyitja a száját és elnyeli őket mindenükkel együtt, és elevenen szállnak le a holtak hazájába, abból megtudjátok, hogy megutálták ezek az emberek az Urat. Alig mondta végig Mózes ezeket a szavakat, meghasadt azok alatt a föld. Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt, a Kóréhoz tartozó összes embereket minden jószágukkal együtt. Itt a Jelenések 12.16-ban azt is látjuk, hogy megnyílik majd a föld, és elnyeli az ellenséges seregeket. Hadd említsem meg, hogy a Jordán völgyében található a Holttenger is, és ennek az egyik oldalában található Petra városa. Ez a völgy állítólag földmozgások eredményeként alakult ki, és ez a legmélyebben fekvő terület a világon. A Holttenger ugyanis mintegy 430 méteres mélységben fekszik a tengerszint alatt. Ezt a képződményt a nagy afrikai szakadékvölgynek is szokták nevezni, amely Szíriától egészen Afrikáig nyúlik. A múltban is nagy katasztrófák színhelye volt ez a terület, itt állt Szodoma és Gomora, amelyeket Isten elpusztított. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy egy napon ismét földmozgások indulnak meg ezen a területen, és valóban megnyílik a föld, és elnyeli az ellenséges seregeket. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. És odaállt a tenger fövényére. Ezzel lezárul a 12. fejezet. A 13. fejezetben mélyebb bepillantást nyerhetünk az Antikrisztus személyébe, illetve abba a történelmi háttérbe, amelybe ő illeszkedik. Véleményem szerint az Antikrisztus már megszületett és él valahol a világban. Sőt, csak nem készen áll arra, hogy kezébe vegye az irányítást a világban, és egyelőre őt egyetlen dolog akadályozza meg ebben, maga az egyház, vagyis Isten gyermekeinek jelenléte a földön. Úgy gondolom azonban, hogy a világ készen áll az ő fogadására, ő pedig készen áll arra, hogy kezébe ragadja az irányítást. Elképzelhető tehát, hogy már most is részt vesz a politikai életben. Nem tudom, hogy ő konkrétan ki lehet, és még csak meg sem próbálom kitalálni. Úgy gondolom azonban, hogy ez az ember már megszületett, sőt politikailag aktív, és készen áll arra, hogy irányítása alá helyezze a világot abban a pillanatban, amikor Isten az ő egyházát kiragadja a világból.